Hallókártya. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Észak-Korea Kim Il-sung-t ünnepli, közben ismét katonai fellépéssel fenyegeti Dél-Koreát. Az északiak haragját most vélhetően az váltotta ki, hogy egy dél-koreai szervezet tagjai Szöul belvárosában elégették Kim Il-sung portréját hétfőn. Pont amikor Észak-Koreában az államalapító születésének 101. évfordulóját ünnepelték. Az egyre harciasabb kijelentések ellenére azonban sokan úgy vélik, az észak-koreai vezetés nem háborút, hanem újabb segélyeket és engedményeket akar. A mai műsorban először észak-koreai tapasztalatairól kérdezem egy civil szervezet vezetőjét, aki a napokban tért haza az ázsiai országból, ezt követően a hétvégén lezajlott Csángó túráról lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És akkor először arról, hogy Észak-Korea továbbra is katonai fellépéssel fenyeget. A vonalban van Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat főigazgatója, aki a napokban tért vissza Észak-Koreából. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Önök mit tapasztaltak ebből a fenyegetésből? Tapasztaltak-e háborús készülődést?
Amikor Észak-Koreába jártunk, akkor elég jelentős feszültséget lehetett érzékelni. Elsősorban azok a hivatalnokok, minisztériumi vezetők, illetve az általunk meglátogatott kórházak vezetői is beszéltek erről. Ők teljesen biztosak abban, hogy ha bármiféle fegyveres konfliktusra kerülne sor, akkor az ellenséget úgy mosnák el a föld színéről, hogy nem maradna egy ember sem, aki aláírhatná a békeszerződést, aminek egyébként most a 60. évfordulóján vagyunk. 1953-ban kötöttek tűzszünetet a koreai háború lezárása után. Tehát ők teljesen magabiztosak abban, hogy bármiféle konfliktus esetén ők győzni tudnának. Az utcákon nagyon érdekes módon álcahálós vonatokat, álcahálós buszokat láttunk, jóval több katona van az utcákon, azonban úgymond, amikor a mindennapi emberek életét figyeltük, ők továbbra is teszik a dolgokat, dolgozni járnak az utcán, sétálnak, buszoznak, tehát ott a mindennapi ember szintjén nem láttunk jóval nagyobb készülődést. Mi ugye április 7-ig voltunk az országban, akkor nagyon-nagyon készültek április 11-ére és 15-ére. Az egyik a mostani vezető Kim Jong-un hatalom átvételének az első évfordulója, hivatalosan akkor nevezték őt ki, illetve április 15-e pedig az államalapító Kim Il-sung születésének a 101. évfordulója, hatalmas parkosításba kezdtek, kézzel feltörték a beton több út mellett, és átszitálták alatta a földet, virágokat ültettek be, viszonylag nagy fákat ültettek, és támasztották a katonák a fákat, hogy ki ne boruljanak.
Most ebből én inkább a békére való készülést venném ki, vagy ezek ilyen alkalmi virágültetések, és gyakorlatilag ezek a virágok aztán nyugodtan elhervadhatnak az ünnep végén?
Az egyik kísérőnk, mert természetesen külföldiek csak kísérővel járhatnak bárhol is, azt mondta nekünk, hogy valamire mindig készülni kell, és tényleg ezt tapasztaltuk, már több mint 30-szor jártam az országban, hogy gyakorlatilag minden hónapban van olyan forradalmi, mozgalmi vagy ideológiai évforduló, amire éppen készülni kell, akár legyen az virágültetés, vagy virágfesztivál, vagy nagy tömegrendezvény, vagy megmozdulás, vagy hasonló dolog. Tehát valamire mindig készülnek. Nem tudom, hogyha visszamennénk mondjuk júniusban, akkor ezek a fák, ezek a virágok még mindig ott lennének, még mindig.
De egyébként a kérdésem arra vonatkozott, hogy hát ha rendszeresen vannak ilyen akciók, akkor ebből én arra gondolnék, hogy egy virágos, zöldelő országról beszélünk, ahol folyamatosan karbantartják ezeket a parkokat.
A város fennyen azért egy betonrengeteg, és magában a városban túlságosan sok természeti szépséget nehezen találunk. Most üdefoltokként ezek a parkosítások, virágültetések megtörténnek. Az is benne van ebben, hogy le kell foglalni a lakosságot valamiféle tevékenységgel, mindig kell, hogy legyen valami, amivel ők foglalkoznak. Az ideológiai készültséget azt természetesen fenntartják, ugyanakkor a mindennapi élet szintjén pedig igyekeznek olyan tevékenységeket előírni, ami egy irányba tereli aztán az embereknek a gondolkodását, viselkedését.
Visszatérve a fenyegetéshez, illetve a háborús készülődéshez, ugye mondta, hogy akikkel beszélnek, ilyen hivatalos vezetők, kórházigazgatók, kórházvezetők és egyéb szervezetek vezetői, akikkel önök találkoznak, hogy ők nagyon magabiztosan azt állítják, hogy ha valami történik, akkor ők lesöprik az ellenséget a föld színéről. Ez mennyire tűnik úgy, hogy ez egy ilyen hivatalos álláspont, amit szajkózni kell, mert soha nem tudhatják, hogy ki figyeli őket, és mennyire tűnik szívből jövőnek, hát ha kérhetek ilyen minősítést öntől.
Bármilyen találkozónk van, legyen az akár minisztériumi vezetőkkel történő találkozó, vagy mondjuk kórházigazgatóval találkozó, vagy valamelyik nagy emlékhely vezetőjével való találkozó, vagy például nem voltunk ugye a világ most egyik legforróbb határterületén, Pamintonban. Amikor valakivel beszélgetünk, akkor a mi szavainkat is, de a beszélgető társunk szavait is szóról-szóra valaki mindig jegyzeteli. Tehát elég komoly jegyzőkönyvek készülnek arról, hogy ki mit mond, és itt nem lehet hibázni, különösen a vendéglátóink részéről, tehát nagyon érezhető, hogy vannak úgymond bevett szófordulatok, bevett mondatok, amit majdnem, hogy szóról-szóra nagyon sok tárgyalópartnertől hallunk. Nem gondoljuk azt, hogy itt túlságosan sok lehetőség van a szabad vélemény nyilvánításra.
Ezek szerint ebből olyan sok minden nem szűrhető le, hiszen ez olyan, mintha önökön keresztül is üzennének a világnak, hogy ők eltökéltek.
Ez így van, ez abszolút így van. Ennek a mintájára behívották a külügyminisztériumba a nagykövetségeknek a képviselőit, ahol elmondták azt, hogy ők nem akartak háborút, ők egy követ nem dobtak senkire, de fenyegetve érzik magukat, és nem tudják garantálni a külföldi állampolgároknak a biztonságát, és nagyon szívesen felajánlják a segítségüket, hogyha a nagykövetségek úgy döntenek, hogy evakuálják a munkatársaikat. Az én tudomásom szerint ilyen típusú evakuációra nem került sor, tehát tudomásom szerint a nagykövetségek munkatársai a helyükön vannak, esetleg a velük lévő családtagok közül néhányan hagyták el az országot, de hát ez is sokkal inkább a külvilág számára történő üzenet volt, mint hogy tényleges felhívás a nagykövetségek evakuálására, és utána néhány nappal később pedig a délieket hívták föl arra, hogy ők azt javasolják, hogy délről is minden külföldi hagyja el az országot, ez pedig abszolút figyelem felhívó propaganda felhívás.
Dél-Koreán keresztül jöttek haza. Ott mit tapasztal, mennyire veszik komolyan ezt a fenyegetést, és mennyire tekintenek rá úgy, mint egy a szokásos napi rutinra, ha lehet ezt túlzással mondani, hiszen évtizedek óta ebben a fenyegetettségben élnek.
Valóban Dél-Koreában lehetőségünk volt azért arra is, hogy ott az utca egyszerű emberével is tudjunk beszélgetni. Kávézókban odaültünk helyiek mellé, vagy volt alkalom arra, hogy közösen utaztunk tömegközlekedésen, és akkor megkérdeztük a helyieket is, tehát ott nem csak a tárgyaló partnerekkel beszélgettünk, és ott többen elmondják azt, hogy most ez egy kicsit komolyabb fenyegetésnek tűnik, de hát ők minden évben időről időre megkapják a fenyegetéseket az északiaktól, és ők úgy gondolják, hogy a mindennapi életüket nem befolyásolja az, hogy Észak-Korea éppen miről beszél. Ők azt gondolják, hogy a politikusoknak a dolga ezt a helyzetet megoldani, valamiféle tárgyalási formát látnak, hogy majd élelmiszersegéről vagy bármi másról fognak tárgyalni Észak-Koreával, és akkor ez a helyzet megoldódik. Az egyik szöuli lakos, akibe így belefutottunk, azt mondta, hogy hát ez 30 éve így van, amióta ő az eszét tudja. Az idén azért megkérdezte, hogy hol vannak az óvóhelyek, de azt mondja, hogy el is felejtette a helyszíneket, amiket mondtak neki, tehát nem gondolja, hogy bármikor is neki oda kellene menekülnie.
Tehát akkor úgy néz ki, hogy újabb segélyszállítmányok, illetve engedmények kicsikarására szolgál ez a harcoskodás, és ön látja is, hogy mi mindenre lenne ott szükség. Bőven van helye a különböző segélyeknek, gondolom én.
Sajnos nagyon nagy szükség van a segélyekre, mert még mindig éheznek, sőt halnak is éhen emberek Észak-Koreában. A mozgássérült gyermekeknek a helyzete az egészen tragikus. Egészen mostanáig azt mondták, hogy központi idegrendszert sérült gyermek egyáltalán nem is születik. Éveken keresztül mondták azt, hogy semmilyen sérült gyermek nem születik Észak-Koreában, aztán a látássérült és a hallássérült gyermekekről már beszéltek, de arról, hogy valaki mondjuk gerincsérüléssel vagy agysérüléssel szülessen, erről nem voltak hajlandóak beszélni. Nagyon örültünk annak, hogy most elvittek bennünket egy ilyen központba, ami egy hónapja nyitott meg, és ott fogunk tudni valószínűleg dolgozni a gyermekekkel, és az ő tanáraikat tudjuk képezni, de hát a kórházakban is az egyszer használatos tűket újra fenik, újra használják, a 60-as évekből származó eszközökkel, kórházi felszerelésekkel dolgoznak az ország legnagyobb részén, természetesen a fővárosban, Fennyenben azért vannak kiemelt és jól ellátott kórházak, de hát oda, ahogy mondani szokták, a név egyszerű fia nem jut el.
Rettenetes képek jelentek meg előttem 89-ből, amikor a romániai forradalmat követően megjelentek azok a felvételek az árvaházakról, ahol rettenetes körülmények között tartottak fogyatékos gyerekeket. Ilyenek lehetnek Észak-Koreában tömegesen, vagy egyszerűen csak likvidálták őket, mert hogy ön is azt mondta, hogy egy új intézményt láttak. Tehát akkor, ha arra lehet számítani, hogy a világon mindenhol nagyjából azonos arányban születnek ilyen fogyatékossággal emberek, akkor ők hol vannak most?
Mi ezt megkérdeztük, és erre nem kaptunk választ. Gyakorlatilag 10 éven keresztül kérdeztük minden utazáskor, és 10 éven keresztül nem voltak hajlandóak választ adni. Amit mi láttunk, hogy azok az árvaházak, ahol eljutottunk mi is, illetve más külföldi szervezetek, ott úgymond nem sérült egészséges gyermekek tengődtek, de ott is nagyon sokszor fűtés nélkül, egyszer kis vékony ruhában, étlenül, sebes fejjel, alultápláltan, gyakorlatilag egy 8-10 éves gyerek talán 6-7 évesnek tűnik csak, mert annyira fejletlen, annyira nem jutott hozzá megfelelő táplálékhoz. Azt gondoljuk, hogy a sérült gyermekeket vagy nem tudták ellátni, és ezért meghaltak, vagy pedig otthon bújtatják őket, mint egyébként nagyon sok országban ezt tapasztaltuk, tehát akár Kambodzsáról, Vietnámról, vagy itt Európában, Albániáról, Moldováról beszélhetünk, ahol sajnos a sérült gyermeket szégyenként érték meg, és elrejtették a külvilág előtt. Nagyon örülünk annak, hogy van lehetőség ezen a beállítottságon, a gondolkozás módon is javítani, azáltal, hogy foglalkozunk a témával, foglalkozunk a gyermekekkel, és jó dolog látni azt, amikor a szülőknek a gondolkodása változik azáltal, hogy látja, hogy igen, sérült a gyermek, de fejleszthető, és egyre több és több új képességre tesz szert.
Ezek szerint önök tudtak beszélni szülőkkel is?
Szülőkkel nem engedték, hogy beszéljünk, de biztosak vagyunk abban, hogy amint foglalkozni tudunk majd a gyermekekkel, amint egyre jobb körülményeket kapnak, amint egyre több új képességet sajátítanak el, így változni fog a szülők és a hivatalnokok hozzáállása is.
Hát amennyiben lesz erre mód, és hát reméljük, hogy akkor nem lesz háború, és akkor folytathatják tovább a tevékenységüket. Terveik szerint mikor mennek legközelebb?
Júliusban tervezünk újra Észak-Koreába menni.
És már a fogadó szándékot deklarálták az észak-koreai fél részéről?
Igen, hivatalos meghívót kaptunk júliusra, illetve hivatalos meghívóban az is szerepel, hogy elkezdhetjük a foglalkozást a gyermekekkel. Reméljük, hogy ez valóban olyan szintű foglalkozás lesz, mint amit mi szeretnénk, és reméljük, hogy az, hogy elkezdhetjük, ez azt jelenti, hogy később majd folytathatjuk is. Mi mindenképpen ezt szeretnénk, és ezen fogunk dolgozni.
Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat főigazgatója, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Örülök, hogy beszélgettünk, köszönöm szépen.